kellett volna néznem. Mégis belenéztem. Szeme mereven bámult a semmibe, feje oldalra hajlott, mintha érdeklődve hallgatná valakinek a szavait. Két ősz, bajusz szárnya lekonyult, megadva magát az elkerülhetetlennek. Villa Lobos tábornok volt. 50. fejezet. Ami ezután következett, fel kellett volna, hogy borzolja az idegeimet. Ha korábban is, főleg minden előzmény nélkül történik mindez, talán nagyobb hatást tett volna rám. Az elmúlt nap, és az a néhány hulla azonban, amelyeket e nap produkált, annyira kikészítettek, hogy talán már az sem döbbentett volna meg, ha angyal száll az égből kezében hosszú résztrombitával, és hosszas trombitás után tudtára adja élőnek és holtnak, hogy ideje gyülekezni, mert megkezdődött a világ vége. Léptek koppadtak a kapun belül, méghozzá nem is egy, hanem egész csapaté. Suttogás, halk beszéd, parancsszavak ütötték meg a fülem, ezzel egy időben a hátam mögött is zaj támadt, mintha ökölvívó mérkőzés folyt volna a bokrok között. Előbb azok értek a kapuhoz, akik belülről az udvar felől jöttek. Kulcs fordult a zárban, aztán hallottam, hogy leemelnek egy súlyos vasreteszt. Egészen a földhöz lapulva, aggodalmasan pislogtam hátra, nehogy a hátulról a közeledők belém botoljanak. A kapu halk nyikorgással kitárult. Az ajtószárnyak befelé nyíltak, így a közeledők nem vehették észre azonnal a széles, faragott díszekkel ékes kaputetőre akasztott holttestet. Aki legelő jött, visszafordított a fejét, mondott valamit a kísérőinek. Kínaiul beszélt. Elég magas hangfekvéssel, ahogy vagy csak egészen fiatal férfiak, vagy nők beszélnek. Középtermetű, vékony fickó volt. Hosszú haja a tarkójára omlott. Az ismeretlen fekete ruhás, vékony alak visszafordult, aztán neki csattant a hullának. Rémülten hátraugrott, és felkiáltott, magas ideges kiáltás volt, nem pekingi, hanem shanghai dialektusban mondott néhány szót, amiből alig értettem valamit. Láthatottan kísérői, akikben meókat véltem felfedezni, körülrajzották a szerencsétlen villalobos testét, és izgatottan súdoloztak. Ebből a pillanatban a hátam mögött is megerősödött a lárma, és kénytelen voltam arra felé fordulni. Amit láttam, megdermesztette bennem a vért, és csak kevesen múlt, hogy nem eresztettem oda egy sorozatot. A bokrok közül ugyanis néhány meó bukkant elő, csillogó késsel a kezében. Késeik hegyét két, közöttük botorkáló férfira szegezték. A testüket nehezen vonszoló és talán sebesült foglyok közül az egyik vékony volt és vörös hajú. Ahogy a holdfény ráesett az arcára, jól láthattam, hogy vércsik szivárog a szája szegletében, és végigcsorog az állán. Megtörölni nem tudta, mert hátra kötözték a kezét. A másik jól megtermett volt, széles vállú, és hogy felén fordította a fejét, szemernyi félelmet sem láttam az arcán. Inkább kíváncsian figyelt a körülötte serénkedő meókat, és időről időre megcsavált a fejét. A legkülönösebb azonban a haja volt. A vakító holdfény ráesett lilára festett sörényére, és olyan színárnyalatokat produkált, hogy egy igazán színérzékeny festő hangosan felsikított volna örömében. Hárt és dögevő botladozott a meó kései között. 51. fejezet. A foglyokat kísérő meók megtorpantak, amikor megpillantották az űrzavart a kapu közelében. Nekem viszont ez volt a szerencsém. Olyan közel vonultak el ugyanis mellettem, hogy a szélső meó majdnem rám lépett. Ha nem köti le a figyelmüket, az akasztott villalobos látványa alig, ha nem felfedeztek volna. Néhány pillanat múlva villalobos teste a földön feküdt. Hogy kivágta le, nem láttam. Azt azonban igen, hogy a fekete árnyék ráborul, és mint a zokogás rázta volna. Felemeltem a fejem, hogy jobban megfigyelhessem, mi történik. Az árnyék úgy hajolt villalobos teste fölé, hogy fekete, széles karimájuk alapjának árnyéka eltakarta az arcát. Nem tudtam megállapítani, hogy állarcot visele, mint Zorro, vagy csak a kalap árnyékában bízik. Abban azonban biztos voltam, hogy sír. A meók és talán néhány kínai körülállták, de szólni nem szólt egyik sem. Azok sem, akik Hardit és dögevőt hozták. A két fogoly kimerett szemmel bámulta a jelenetet. Dögevő volt az, aki elsőnek ismerte fel a tábornokot. Uram, atyám, a bajusz király, nyögte, s óriásit nyelt. Látja, kinyírták a tábornokot is, fellógatták az öreget. Gondolja, hogy bennünket is? Kuss! Mordult rá Herbie. A fekete ruhás ebben a pillanatban felemelkedett. Nem tudom miért, de esküdni mertem volna rá, hogy nő. Talán a könnyed mozgása emlékeztetett nőre, mintha nem is hatott volna rá a nehézségi elő. Felemelkedett, szemben állt a Hardit és dögevőt kísérő Meókkal. Hol fogtátok el őket? Kínaiul hangzott a kérdése. Egy Meó tört kínai nyelven válaszolt rá. A mocsár közelében herceg. A fekete herceg alig pillantott a fogjukra, sőt, mintha igyekezett volna elrejteni előlük az arcát. Mit csináljunk velük? Lassan lecsúsztattam a vállamra a géppisztolyt, és a kezembe vettem. Ha ne adj Isten, valami olyan parancsot hallanék, hogy végezzenek velük, kénytelen lennék tűzijátékot rendezni, már pedig mi sem állt távolabb a céljaimtól, mint hogy felhívja magamra figyelmet. A fekete alak felemelt a kezét, és még lejjebb húztak a lapját. Zárjátok be őket! Kungtung fejlesz érte a felelős! Egy Meó, ruhás kínai, előre lépett és meghajolt. Igenis, herceg. Mit kívánsz még, uram? Ha! Remegett a hangja, ami nem igen illett egy fantom herceghez. Ha holnap napnyugtáig nem jönnék vissza, akkor... A kínai ismét meghajolt, és fejét felemelve várta a választ. Akkor, herceg... Öljétek meg őket, mondta a herceg, és összehúzta magának a köppen. A holttestüket pedig vessétek a mocsárba. Felemelt a karját, mint a búcsút intene, aztán egyetlen ugrással eltűnt a bokrok között. A Meók elindultak befelé, a magas kerítése körülfogott belső udvarba, magukkal rángatva dögevőt és Herbie-t. A ragyogó holt közönyösen, én pedig kétségbeesve bámultam utánuk. 52. fejezet. Amikor eltűntek a kapu mögött, és ismét csend borult a környékre, szerét ejtettem, hogy gondolkozzam néhány rövid percig. Szó se róla. Volt miről. Megkísérelhettem volna kiszabadítani foglyokat, de azt is tudtam, hogy ez lenne a legkevésbé okos lépés. A fekete herceg megparancsolta, hogy holnap napnyugtáig várjanak rá, ami annyit jelent, hogy addig, de csak addig, dögevő és Herbie biztonságban érezheti magát. Megpróbálhattam volna megtalálni az agyakkatonákat. Mert ha hinni lehet Huanti császár szellemének rajta kívül, egyedül én tudtam csak, hol vannak elrejtve. Továbbá üldözőbe vehettem volna a fekete herceget is, hogy elkapjam és megpróbáljam kipréselni belőle az igazságot. Rövid habozás után úgy döntöttem, hogy mégis inkább visszatérek Van Ping szerető otthonába. Végtére is felelős vagyok a többiekért, még akkor is, ha önként vállaltam a felelősséget. Felbukkant előttem az ágyamban alvó Mál képe is, és megszaporáztam a lépteimet. Nagyon féltettem őt. Bevallom, ez volt a legfőbb ok. Óvatosan közelítettem meg Van Ping birodalmát. Ha nem feltétlenül szükséges, miért tudja meg, hogy éjszakai sétákat vézek a környéken? Körül szimatoltam kertben. Találkoztam egy ide-oda bóklászó elefánttal, különben csendes volt minden. Az elefánt oda sonkordált hozzám, és tisztes távolságra felé nyújtott az ormányát. Zsebembe nyúltam, hát ha találok benne valami, de tévedtem. Szomorú képpel veregettem meg az ormányát, és megvakartam a homlokát. Az elefánt körülszaglászott, aztán halkan feltrombitált. Amikor ott hagytam, bánatosan nézett utánam. Minden különösen nehézség nélkül bejutottam az épületbe. Végig lopakodtam az üvegfolyósón, egészen a szobámig. Közben imádkoztam, hogy ne találkozzam senkivel, mert biztos voltam benne, hogy aki meglát, hangos üvöltéssel veri fel a környéket. Koszosan, sárosan, büdösen, félújú kabátban, rongyázott cipőmmel, nyakamban egy rövid csövű mexikai géppisztolyjal nem lehettem valami bizalomgerjesztő látvány. Szerencsére nem látott meg senki. Eljutottam az ajtóig, és halkan megkopogtattam. Mál, semmi válasz. Még egyszer kopogtattam, hasonló eredménnyel. Letérdeltem, beléztem a kulcsukon, a kulcs benne volt a zárban. Mál! Nem mozdult semmi. Mál! Jóval erélyesebben kopogtattam, mint eddig, de még erre sem módszant semmi. Hátamra csaptam a géppisztolyt, kiügettem a folyós.